neked klasszikus gitárosként mi az, amit piacnak nevezel?
Sok olyan ember van, aki hallgat gitárzenét amúgy is, tehát aki nem klasszikus zenét hallgat, hanem mondjuk rockgitárt vagy metált, az mindenképpen. Meg egyébként a klasszikus zenehallgatók. Én olyan helyeken szeretek játszani, ahol egyébként nem szoktak, és akkor nem nincs ez a klasszikus zenés katúja se, meg ezek a szakmai hülyeségek, amik szoktak lenni.
Az mi? Mi az a szakmai hülyeségek?
A hangverseny életben olyanoknak kell megfelelni, aminek nem lehet. Tisztán játszál, hangosan játszál, gyorsan játszál, tökéletesen játszál, ezeket nem lehet. Tehát ezek olyan zenén kívüli dolgok, aminek semmi értelme egyszerűen. Degeneráltá teszi a közönséget is, meg az embereket is. Jól esik, hogyha valakinek tetszik, hogy játszom, akkor azok tényleg az ilyen vidéki falusi emberek, akik egyébként nem foglalkoznak ilyennel. Mert hogyha ilyen nagyvárosi klasszikus zene hallgató ember, ott nem biztos, hogy őszinte dolgot mond, nem biztos, hogy mer olyat mondani, mert ő is meg akar felelni. Minden egyes alkalommal meg kell küzdeni, kvázi ezt el tudjam adni, hogy én most miért vagyok ott. Végülis a zenész az egy szolga, tehát nem lehet ezt a nagy sztárságot csinálni, hogy most akkor mindenki szépen maradjon csömbbe, kusoljon, és akkor én megjátszom. Ez pont fordítva, tehát a zenész örüljön neki, hogy egyáltalán játszhat. Szerintem.
Ezt gondolod, vagy ironizálsz?
Nem, tényleg ezt gondolom.
Reggeli rutin?
A gyakorlás?
Nem, amit most csinálsz.
Hát, igen. Körömreszelővel reszelem, aztán van ez a speciális ilyen polír papír, az a neve, de ezeket a szőröket szedem le.
Magyar idő szerint 6 órakor keltünk, de 5:30-kor akartunk. Te 6 órakor sikerült. Egyébként általában 9:05 nem nagyon. Tehát ez nekem most komoly megerőltetés volt.
Én most például hoztam magammal egy kis etődöt, vagy új gyakorlatszerűt, ami nagyon megmozgatja az ujjakat, így pár ütemet mutatok. És még egyszer lehetne, ez nagyon gáz volt. Ne leves!
Ez a turné más, mint a többi turné?
Hát annyiban más, hogy ilyen sokat nem szoktam utazni azért. Hogy egy hét alatt 2000 kilométer.
Még nem játszottam ilyen felállásban, hogy gitár, fuvol a cselló.
Ez szokatlan?
Hát nekem egy kicsit igen.
Egy hete felhívott a Mester Sándor, hogy jó a Mester Sándor, és akarok egy hétre elébe jönni. És akkor megkérdeztem, hogy mennyi gondolkodási időm van, és mondta, hogy holnap reggelig. Akkor felhívtam másnap, és mondtam neki, hogy jó, eljövök. És akkor a Zeneakadémián találkoztunk először, mikor adott kottákat. Következő hét elején valamikor. Úgyhogy én így csöppentem ide.
De ismered őket?
Nem.
Hogy találtak meg?
Igazából nem tudom. Valószínűleg az internetről, mert hogy az adataimat tudták, telefonszámomat, születési adatokat, meg ilyeneket tudtak.
Viszonylag lazán kezelem, tehát hogyha... Gyakorlatilag az jön a királyér, azt szoktam csinálni, és a lányok már a 10.-11. tagok a trióban, ugye rajtam kívül.
Célja van,
ez az egész 150 koncert kezdeményezés, ami végül is most már ez a negyedik éve, hogy csinálom. Ennek a legfőbb célja az volt, amivel elkezdtem, hogy olyan helyekre eljusson a gitárzenám Magyarországon, illetve Magyarországon túl, ahol egyébként nem szokott.
A városban minden megvan. Mindenféle felekezett temploma, mindenféle kulturális szegmens, tehát értem itt a múzeumot, színházat, könyvtárat, amit csak akarsz. Az iskolákban van magyarul, románul képzés, azon kívül van szakiskola, művészeti osztály, gimnázium, minden van. Az, amit Magyarország elvesztett 18-ban, azt megnyerték a székelyek. Ezt nem nagyon propagálják, de ez így van. Tehát az, aki Erdélyben magyar volt, az többet nyert azzal, hogy elcsatolták Magyarországtól, mint hogyha ott maradt volna. Ugyanis Székelyföld megszerezte a fekete tenger partvidékét 18-ban. Magyarország meg elveszítette a horvát részéről, ugyebár azt az adriai tenger pontot. De a székelyek megszerezték. Tehát ahhoz, hogy mi leutazzunk 18 után a fekete tengerig, nem kellett útlevél.
Persze, hát
mert ugyanaz az ország ide. Ugyanaz az ország, ugye ebből a szempontból mi ide csatoltuk a fekete tenger. Magyarország meg, ti magyarokul meg elveszítettétek ott a...
Fogsz játszani?
Hát nyilván most nem vagyok hülye, tehát hogyha valaki Sanyi játszani akár neki, nem mondom azt, hogy nem vagyok hajlandó, össze, hogy játszanék, de nem ez az életcélom, hogy akár neki jobban játszok, hanem hogy nagyon sokat játszok, nagyon sokféle helyen, a leglehetetlenebb helyeken adott esetben, nyugodtabban tekintek arra, hogy mi lesz 30-40 év múlva, mint amit a mai korosztályunkbeliek csinálnak, hogy gyakorlatilag mindenki trazihordot szed, ez egy ilyen szívgyógyszer, ami olyan, hogy megszünteti ezt a plusz szívverést, ami a kézremegést okozza. És úgy az a neve, hogy tranyó, vagy trinyó,
és mindenkinél ott van, és koncert előtt beveszi, ha fontos, vagy verseny előtt. De ennek az a következménye, 10-20 évre vetítve, hogy véletlenül otthon hagyod, és egy fontos helyzetben vagy, akkor véged van. Mert ehhez szoksz hozzá. Mint hogy a rockzenészek meg mondjuk bekokóznak, vagy berúgnak előtte. Tehát ez is egy... Ott mindenhol van egy ilyen, de az... Gyakorlatilag konzisoknak már adják a trazikordot.
Kiskorunkban, hogy mentünk a határ fele, és Nagylaknál, ugye ott van, igen, volt ilyen, hogy kellett órákat várni, jött a vámos, féltünk, hogy úristen, most mi jön, most pedig simán, tehát átsétáltunk tulajdonképpen.
Pedig most elment Dél-Afrikába, ott fog mesterit végezni, ő elment egy életre. Neki nem annyira erős ez a ragaszkodás Erdélyhez. Nálam viszont ez nagyon megvan. Én nem tudom, valahogy, mint a, ez lenne nekem a levegő itt Erdélyben. Erdély lenne az a levegő, ami nélkül nem tudok élni. Tudom így, hogy anyaország, meg stb., hogy egyszer Erdély Magyarországhoz tartozott, de ez csak tudati dolog. Érzelmileg abszolút semmi.
Magyarországon megijednek attól, hogy hú, most elözönlik az országot az erdélyek, és a nyugdíjas pénzüket ugyebár ránk fogják költeni. Itt pedig népszavazás utáni eredmény átütött ugyebár a másik oldalra, hogy mindenki gyűlölködött, haj, csak ide Magyarország, ide jöjjön, mert aztán rúgjuk ki a kocsmából, tehát volt is ilyen jelenet.
Nevetséges számomra, hogy vásárhelyen mondják kacagságos, az, hogy most akkor az volt, hogy volt egy ilyen félelem az emberek, hogy na most, mert tömegek fognak jönni, nem fognak tömegek kimenni. Tehát ugye erdélyi emberek megtanulták azt, hogy úgy őrizzük az értékeinket, hogy jó helyen vagyunk. Tehát köszönöm szépen. Konzulának van egy ilyen száma, hogy itthon is ég a tűz. Tehát, hogy...
Ég.
Általában minden turnét egy 4-5 helyszínre szoktunk minimálisan kiajánlani. Akkor érezzük, hogy egy rendezvény az profitálmérés. Már amennyire persze kultúrában ilyenről lehet beszélni. De azt végképp szeretnénk elkerülni, mondjuk egy produkció kiutazik Sepsiszentgyörgyre 750 kilométerre, és másnap visszamegy Pestre, tehát nem sok értelmét látom. Ha már kijönnek, akkor azt próbáljuk, hogy minimálisan 4-5 helyszínen jelenjen meg.
felveszem a szép cipőmet.
Kellemes, de nem tudom, hogy így mennyire lehet azt a görcsöt mondani, hogy így kimasszírozni.
Elvire feszült vagy ezen a turnén?
Hát esetleg azért, hogy férünk el a kocsiban, attól feszengek. De nem. Hát annyi volt, ami így megterhelő volt, hogy tényleg most így a hangszer mellett a csomagokat is cipeljük, meg az, hogy a kocsiban hárman utaztunk hátul, így hosszú úton, több órán keresztül, és az így mindenkit megterhelt.
Ez
nem merek meg olyan túlságosan beledíszíteni, mert félek, hogy elvesztem a fonalat.
De az pedig jó lenne, az jó volt tegnap.
Igazából az a nagy nehézség mondjuk egy mai zenésznek, mondjuk egy száz évvel kezdődött ez a folyamat, addig mindenki csak az úgynevezett kortárs zenét játszotta. Mi modern hangszereken játszunk barokk zenét, ami eleve egy ellentmondás.
A barokk az a fajta stílus, amiről még ma is állandóan vitatkoznak.
Igen.
Nagyon sokféle közönsége lehet az embernek, és nem feltétlenül azt reagálják le, amit hallanak, hanem hogy kinesik az eső, vagy vizezték a sört a kocsmába, vagy szóval, hogy nagyon sok körülmény. Ha az ember le tudja kötni a közönséget, persze egy jó jel. De nem szabad tőlük függeni, szerintem.
Ment ez a pianissimo rész, és valaki elkezdett köhögni. Akkor így mások felbátorodtak, na hát, hogyha ő, akkor most én is köhögök, és ilyen olyan köhögő rohamot csináltak 10 percig.
Ez a köhögés az
állandó
para.
Meg lehet oldani, mert diszkréten oldani,
csak nem kellett, és akkor elintézem, hogy ne zavarjam.
Jó, de akkor végül is ez olyan egy kicsit, hogy a zenészek ott izgulnak a színpadon, hogy hol fognak játszani, a közönség meg izgul, hogy kell viselkedni.
Ez egy szocializálási folyamat, hogy kialakul egy olyan közönség, aki tudja, hogy egy koncerten, hogy viselkedünk. Ez körülbelül azzal egyenértékű, mint hogy nem nyúlok kézzel a tányéromba is, mit tudom én.
Egyszer volt, hogy meg akart venni egy rocker, egy kávézóba játszottam Evet, és így nagyon megunta, hogy mi. Hát nézett, hogy figyelj, játszál már vidámabbat, mert nem jó az emésztésemnek. És akkor így bordott a főnök is, és mondtam, hogy jó, ezt lejátszom, és utána megbeszéljük. De az így az így kávé bírt ki. Akkor azt így mondta, hogy jó, és akkor utána elmagyaráztam neki, hogy ez hogy működik, ez milyen zene, ez nem úgy van, meg nem tudom én. És akkor mondtam, hogy én is hallgatok rockzenét, és akkor úgy váltunk el, hogy nem akart elengedni, hogy menjünk el mixörözni, mert ez nekik is sokkal jobban esik, mint hogyha most oda jön egy zenész, és akkor megsértődik, hogyha belekövnek valami.
Itt van értelme?
Hogy itt játszani, mert nem figyel oda senki?
Persze, abszolút.
Lehet, hogyha teltház van, és akkor csak ugyan csönd van, és pont ennyire figyel oda, tehát azt most nem lehet tudni.
adódik az MS3 műsorából, hogy szélesebb tömegekhez is szólhat, mivel hogy színes a műsora, a barokk zenétől, a dél-amerikai gitárzene, a jazz fele, az improvizáció fele. Ezt használtuk ki, amikor szerveztük ezeket a koncerteket. Úgy beszéltük Sanyival, hogy ő majd érzékeli a tapsokból, a visszajelzésből, hogy minek van nagyobb foganatja, és akkor azt nyomatja.
Vagy magyarul tudtok jobban?
Mind a kettőt.
Egyformán?
Majdnem.
Te vetted Bukarestre?
Persze, igen.
És hogy miért ebbe az iskolába irattál?
Hát mert anyukám magyar, és kezdtem magyarul tanulni, és tetszett, és minden jó.
Apukád mit az az, hogy magyar iskolába vért?
Semmi, azon kívül, hogy apukám görög, és én és román is, és anyukám ukrajn is, úgyhogy én mindenféle, igen, persze. Mm-hmm.
Az, hogy nyelvében él a nemzet, az nem mindig így van, mert a nemzetiségi tudat az akkor is megőrződik esetenként, amikor nagyon sokadik generációnál már nyelvváltás következik be, és számos példa van nem csak nálunk, hanem Európa szerte, amikor visszatanulják esetleg az ősöknek a nyelvét. Legtöbbünk Erdélyből került ide valamikor, és legtöbbünk nem azzal a szándékkal, hogy itt éli le az életét. Viszont Bukarest, mint főváros, olyan kulturális felhozatalt, terülyasztalkámot nyújt, ami nagyon-nagyon sokunk számára elsődleges fontosságú.
Tanulni lehet, hogy elmennék valahova, de élni inkább visszajönnék, és akkor itt tennék valamit, hogy egy kicsit megsegítsem ezt az országot, hogy egy kicsit fellendüljön.
Én arra gondoltam, hogy itt fogok tanulni, és itt fogok dolgozni, meg itt alapítok családot, de bármikor közben jöhet valami, és nyitott vagyok a változásokra.
Te hol szeretnél élni?
Hát itt Bukarestben.
Miért?
Hát mert itt születtem, itt
itt éltem, és nem tudom, érzem, mintha ez lenne az én világom, az én mindenem.
Volt nekem egy ilyen kézbetegségem, amiatt nem tudtam gitározni nagyon sokáig.
Meddig tartott?
Hát ez igazából most nyárig, ha most így nagyon sarkítani kéne, mert most diplomáztam le, tehát a diploma hangversenyemet is ezért halasztottam. Hoppá. És az igazából mostanra jött olyan szinten rendben, hogy nincs vele ilyen napi problémám. De mondjuk egy olyan 14 évet ezzel elbajlottam. Igazából újra meg kellett gitározni a nulláról, egyrészt, másrészt meg nem voltunk tisztában, nem voltunk az rótedét, a tanáromat, illetve engem jelent, hogy nem voltunk tisztában azzal, hogy ez egy ilyen létező valami, amit fokális disztoniának hívnak, Robert Schumannnak is ez volt a betegsége a jobb kezében, Antal Imrének is.
Mi ez?
Hát ez gyakorlatilag, ahogy nézed, az olyan, mintha valaki gyakorlatilag nyomorék lenne a keze, és nem tudja mozgatni a hangszeren, tehát fölteszi, és feszül görcsöl, úgy is hívják, hogy görcs.
De ez valami lelki dolog? Csak a hangszeren?
Aha, csak a hangszeren. Hát a hangszeren mindig, de van, akinek mondjuk billentyűzeten is, vagy írás közben, vagy ilyen hétköznapi teendők során is, de az nem jellemző. Úgynevezett motorikus mozgások nem működnek, tehát nem ezek, amikor így mozgatod az ujjad, ezt nem tudod megcsinálni. Ez egy motorikus dolog, ez nem lelki probléma, hogy ezt nem tudod megcsinálni. Az már egy lelki következmény, hogy mondjuk ettől tényleg meg lehet örülni, hogy egyszerűen nem érted, főleg amikor nem tudod, hogy ez micsoda, hogy nem tud mozgatni az ujjad, és ennek mi lehet az oka, az egyik kezed működik, a másik meg nem. Egyik napról a másikra nyomorékként élsz, és ugye mégiscsak azért ugye most mit rinyál a zenész, hát most hol legyen, ott tudom én, villamosvezető, és akkor ettől azért mondjuk egyébként nem könnyebb, hanem nehezebb. Nagyon kevesen értik ezt meg, hogy egy zenésznél ez nem az, hogy akkor elfogod magad, és orosz tanárból francia tanár leszel, és akkor átképzed magad, hanem tényleg az életed ráteszed, és akkor egyik napra a másikra ez nincsen. Sokszor voltam padlón, tehát ez iszonyatos volt ez az egész azért. Tehát az, hogy nem dobtam be a töröl között, a határán azért voltam sokszor.
És a tanárod mindig lelket öltött beléd?
Nem, hanem elmentem hozzá, és akkor látszódott, hogy ha ezt sokat csinálom, és foglalkozunk el, akkor majd egyszer csak jó lesz. Tehát csak ez nehéz volt, hogy éveken keresztül, tehát az első 4 évben nem változott semmi, és azért 4 év az nagyon sok. Főleg mondjuk 21 éves korban az. Amikor pont az időszak, amikor az ember azt gondolja, hogy na, akkor mostantól van az, hogy karrier, meg sok koncert, meg ilyesmi, akkor az nagyon kemény volt.
És ez a karrier, meg sok koncert, ezt most pótolod?
Nyilván egyáltalán örülök neki, hogy csinálhatom, és lehet, hogy mondjuk ez egy jobb attitűd, mint hogy mindenáron a legnagyobb színpadon lenni, mert igazából az a lényeg, hogy az ember zenélhessen.
With Hungarians because of Transylvania, and it's been going for hundreds of years. Because there are many Hungarians in Transylvania, and I used to hear that if you go there, it's in our country, and if you go there, you must speak Hungarian. And I was like 15 years old, and I was thinking, but why must I speak Hungarian in my country, you know? And it seemed unfair. But now I grew up and I know that it doesn't matter if you are Hungarian, Indian, Romanian, or if you are a great man, it doesn't matter where you come from. I was in Transylvania many times, and I had a very, very good impressions about the people because they were I don't know, everything was in order. Here it's a mess. In the south of the country it's a mess everywhere. In the people's houses, in their language, in their behavior, everything is a mess. Mm. But there it's order. Everybody, you have the impression that everybody thinks twice before they say something, you know? That's how you see it from here, at least.
Now you are free to travel. Where do you want to live?
Where I want to live? Still here.
Why?
I don't know, you know, it's a bit weird because every person I knew which went abroad and or to study or to work or they miss Romania very, very much. And when they came back home, even though the prices are higher and it's not very, very beautiful to live in, when they came back home, they were all, finally we're home. And this is weird. I think this is something from the heart, you know? And you just know that they are your people.
Az a család után az első. Az első. Nagyon fontos. Én a magyarok között, én otthon vagyok.
Tehát mindegy, hogy Székelyföldön vagy Magyarországon.
Így van, nekem abszolút mindegy.
De közben meg sok székely azt mondja, hogy ő a Királyhágó, meg Brassó
így van.
Után előtt van otthon.
Persze, ezt Magyarországon mi nem. 2004. december a Mikulás ajándék óta. Azóta mondják ezt, teljes joggal. Én teljesen megértem őket. Ti, akik idejöztök és tudjátok, hogy esetleg haragudhatnak rátok, vagy kihoztátok a képeteket, kitettétek a képeteket, felvállaltátok azoknak a idézőjelben bűnét, akik annak idején azt mondták. Ez egy szép gesztus. Most ilyen gesztusokra van szükség egymás irányába, mert sokan vagyunk, és ezen a gyerekbetegségen át kell esni.
És ilyen székely büszkeség az van egyébként?
Van. Tehát azért... Hála az Úristennek van. Van. Azért mondja, hogy nem érdekeltek a Királyhágótól errefelé érzem én otthon magamat.
Igen, ezt én sem minden, egységesen mindenki ezt mondja.
Igen, ez az a sértettség, a büszkeség. Én nem szorulok rátok.
Terem, amit nem szeretek.
Miért?
Hát körül kell nézni, ez egy ilyen elegáns koncertterem, és mielőtt bejöttem, már azzal kezdte a szervező lány, hogy hát a kultúra milyen nehéz, és biztos nem jönnek sokan. Ebből még bármi lehet, tehát ilyen helyeken szokott az lenni, hogy vagy öt ember van, vagy teltház, de ez tehát a papírforma, hogy koncertterem, hú, biztos nem jönnek, ez az alaphelyzet. Másrészt meg ugye ez egy ilyen, tehát tényleg ide el kell jönni koncertre, ez az alaphelyzet. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz, tehát volt már ebből nagyon jó is, meg nem olyan nagyon jó, én ugyanúgy fogok játszani, azon semmi nem változtat. Ezt a fajta ilyen protokolláris dolgot azt nem szeretem.
Na jó, akkor 8-kor ott. Puszi. Szia. Jaj, zeneakadémista évfolyamtársam, a hegedűs srác, és nagyon jó barátom, itt lakik udvarhelyen. Úgyhogy megbeszéltük, hogy ha jövök, akkor majd találkozunk.
De és miért jöttél vissza?
Én még nem jöttem vissza, csak hát most itthon több a lehetőséggel.
Miért ne jönne
vissza? De jó amúgy most.
Miért ne jönne?
De miért ne jönne? Mert most itt úgy terődött fel a kérdés, hogy miért jöttél vissza? Ez nagyon rosszul hangzik.
Pesten sajnos azért
semmi lehetőség.
Nincs.
Tehát nagyon nehéz. Habár nekem is volt egy nagy váltás az életemben, ugye, mert egyszer egy történt, hogy balesetem, leszakadt az ujjam, gyűrűs ujjam, tehát a klarinetet átalakítottam a hangszert mindenbe, úgyis az már szólt a rendben. Lelkileg egy nagyon nagy traumát okozott hirtelen, de akkora erőt adott, hogy meg tudnám mutatni a hangszert, hogy hogy alakítottam egy klarinétot át, hogy azt a D-t és azt a C-billentyűt egy ujjal meg tudjam oldani. És muzsikáltam vele teljesen normálisan. Utána is, persze, hogy nem, pont úgy, de hát ez teljesen logikus, hogy az megbotlasztott a szakmát.
És akkor én most a fiaiban látja.
Én nem tudtam volna elképzelni, hogy ne zenészek legyenek. Nem tudom, hát valahogy én annyira a zenének éltem, hogy élek, hogy nem tudom meg, nem tudnám elképzelni másképp.
Thank you.
de la ingamot is.
És mennyibe kerül egy ló? Mennyibe kerül egy ló?
Hát ilyen. 50 000 forint, 100-200 000 forint.
Az ára az mit történt?
Hogy mondjam,
az ára az mit történt?
500 forint rá.
Da 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 da.
Adjon valamit a csalból. Adjon valamit. Adjon maga is. Di, di.
Milyen gyakran jönnek ide lovatárgyak?
Mint vásár. Minden hónap. Minden sári, nézd meg az a sári nézd. No, sári, hely. No, oda kell a pénz, oda kell a konton nézd.
Nem értem, amit.
Oda kell a pénz, oda kell a ló.
Thank you.
Igen. Ezek milyen táncok vagy énekek?
Hát van maroszéki forma, szóval annak az alapján.
És én egy táncosok vagy, tehát egyébként?
Nem.
Végül is ilyenkor szólunk mindenkinek.
Igen, hát ez a reklámforma.
Én szívesen lefényképezlek.
Nem.
Nekem így fárasztó volt ez a kicsit hajszolt tempó, mert hogy...
Fárasztó.
Igen. Azt, hogy tényleg így pont mindenhova pont megérkeztünk, sokat utaztunk, de kicsit ilyen nyüzsgős volt az egész, amivel nem volt baj. De pont ezen gondolkodtam, hogy így utólag visszagondolva a fáradtság, meg ezek a megszerhelések így nem maradnak meg. Ezek így csak az élmények, a koncert élmények, a társaság, jó hangulat.
Mondjuk egyet sajnálok, hogy igazából a városokból lényegében nem látunk semmit. Tehát kb. Annyit látunk a városokból, mint egy stewardess lát mondjuk a reptereken keresztül, mondjuk New Yorkból vagy Chicagóból, tehát semmi.
Erdély, hogy tetszett nektek?
Hát amelyet láttunk benne.
Micsoda útjaim voltak nekem.
Egy generáció hangja volt.
Most, hogy emlékezem.
Egy ezredvégi magyar dalköltő. Fél emberöltő hőse. Cseh Tamás 66 évet élt. Cseh Tamás emlékére. Augusztus 27-én a Duna Televízióban. Tarararara.